erős várami Istenünk! Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a heti igénkkel, a 103. Zsoltár második verséből. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Bár csak mindegyikünk életprogramja lehetne ez. Lásd, mit tehet jóságos lelke veled, és hited tőle mit várhat. Hadd kapcsoljam így össze az előbb énekelt éneksorral. Isten színe előtt elcsendesedve, imádkozzunk most a gyászolókért és velük együtt. Úrunk Istenünk, ismered a szomorúságunkat, és ismered a szívünket. Hadd legyen a szomorúság, a friss gyász is, meg az emlékezés is szerinted való szomorúsággá, amelyből megbánhatatlan megtérés származik az üdvösségre szólóan. Igen, bűneink miatt tetted mulandóvá az életünket, de egyszülött fiadat is adtad, Jézus Krisztust odaadtad a kereszthalálra, vérén váltott meg minket, és föltámadott, legyőzte a halált, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. Könyörgünk, adj igaz hitet a te szent fiadban, a gyászoló családtagoknak, ismerősöknek, és mindenkinek itt közöttünk, hogy bárcsak egy se veszne el közülünk, hanem az üdvösség részesei lehetnénk mindnyájan a te kegyelmedből. Már most megvigasztaltan és élő reménységgel tekintve, ígéreteid beteljesülésére, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. A gyülekezeti alkalmak között hirdetem, hogy gyülekezetünk énekkara ma délután 18 órától tartja a nyári szünet utáni első kóruspróbáját a gyülekezeti teremben. A próba rövid áhítattal kezdődik, mely egyben a vasárnap esti gyülekezeti istentisztelet alkalma is. Keresztkérdések címmel 13 részből álló sorozatot indítunk szeptember 12-től, szerdánként 18 órától a Luthertéri gyülekezeti teremben. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. Az alkalmak témái a hirdetőkben olvashatók a dátumokkal együtt. December 19-éig fog tartani reménység szerint ez a sorozat, és kis szórólapokon is a program a kijáratnál elvihető. A Mandabokori Imaház ünnepélyes alapkőletételére hívjuk a testvéreket szeptember 16-án vasárnap 17 órára. Az Alsóbaduri úton lesz ez dr. Fabinyi Tamás püspök szolgálatával. Orgonazenés áhítatot is tartunk szeptember 16-án, vasárnap 18 órakor, itt a nagy templomban. Egybe fognak csúszni a programok, nem tud mindenki mindegyik helyen ott lenni, már is hallhatjuk ebből a hirdetésből. Az orgonazenés áhítaton a vendégünk Mekis Péter, budapesti orgonaművész lesz, aki Bach, Mendelssohn, Schumann és Liszt műveket ad elő. A kertvárosi gyülekezet kérésére hirdetjük, hogy jövő vasárnap, szeptember 16-án ünnepli a kertvárosi evangélikus egyházközség az önállósulásának 20. évfordulóját. Az ünnepi istentiszteletet Benkőbokorban 10 órai kezdettel tartják, amelyen igehirdetéssel Szebik Imre nyugalmazott püspök szolgál. Párhuzamosan külön foglalkozást szerveznek a gyermekek részére, ebéd után pedig a Kaláka együttes koncertjére kerül sor. Kérésre hirdetjük azt is, hogy a szentegyházi gyermekfilharmonikusok Szatmárnémetiben adnak hangversenyt szeptember 15-én szombaton este. Lehetőség van busszal kiutazni erre az alkalomra, jelentkezni kedd délig a 2500 forintos buszköltség befizetése mellett a lelkészi hivatalban lehet. Részletes programot a kijáratnál lehet találni. Felhívjuk a szülők, nagyszülők és a gyermekek figyelmét, hogy elkezdődött az iskolai hitoktatás. Ezzel kapcsolatosan Hódi Eszter testvérünk ad tájékoztatást, Adámi Márta pedig az Evangéliumi Keresztény Diákszövetség munkájáról és a bekapcsolódás lehetőségeiről fog szólni most. Azután folytatom a további hirdetéseket.
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, és örömmel hirdetem én is, hogy valóban az iskola kezdéssel párhuzamosan elindult a hitoktatás is. Nyíregyháza számos intézményében, evangélikus hitoktatás, általános iskolákban, és nagy örömmel mondhatom, hogy bizonyos óvodákban is evangélikus hitoktatók tanítják a gyermekeket. Ezzel kapcsolatban egy szórólapot is készítettünk, amit a főbejáratnál szintén megtalálnak, amin fel vannak tüntetve a hitoktatók, és hogy melyik intézményekben látják el a szolgálatot. És ha egyéb kérdésük van, akkor telefonszám is tartozik a hitoktatókhoz, és azon bárki nyugodtan érdeklődhet. Várjuk szeretettel a gyermekeket, és vigyék bátran ezeket a szórólapokat. Köszönöm.
Én azokhoz szeretnék szólni, akik, nem tudom, vannak itt, akik most kerülnek egyetemre, vagy a közeljövőben, ugyanis tudom, hogy az egyetemisták sokszor nem találják a helyüket, a keresztény közösséget, és van egy szervezet, amelyik felekezetközi és különböző diákkörei vannak az egyes egyetemeken. A neve Magyar Evangéliumi Keresztény Diák Szövetség, MEGDESZ, és a MEGDESZ-nek a körei sok egyetemen megtalálhatók. Erről is készítettünk egy listát, ami a kijáratoknál megtalálható, illetve egy szórólapot, hogy a diákok, akik szeretnének bekapcsolni egy keresztény körbe, tisztában legyenek azzal, hogy mi vár rájuk egy ilyen programon, milyen jellemzői vannak ennek a szövetségnek. Többek között az, hogy több felekezetből jönnek össze a fiatalok, ők maguk szervezik a bibliatanulmányozó órákat, és arról szól az egész, hogy akik nem találnak Pesten vagy más városokban gyülekezetet, azok se vesszenek el, és legyen egy megtartó közösség a számukra, ahol a hitüket megélhetik. Úgyhogy ezt ajánlom az egyetemisták figyelmébe.
Folytatom még néhány mondattal a hirdetéseket. Előre jelezzük, hogy októberben a konfirmációi oktatás is el fog kezdődni, amelyre szeretettel várjuk a 12. életévüket betöltött gyermekeket. Jelentkezni a körzeti lelkésznél vagy a lelkészi hivatalban lehet. Most is a gyülekezet tagjai figyelmébe ajánljuk a kiadványainkat, a komoly zenei CD-t, amelyen Bach és Liszt művek vannak, az evangéliumi CD-t Mélyen meghajlok címmel, és a Kövekbe épített hitvallás című jubileumi könyvet. Az Evangélikus Élet című heti lapunknak a mai száma a kijáratnál 250 forintért megvásárolható. Isten áldja meg a gyülekezet életét és benne az egyesekét, hogy Istent magasztaló élet legyen az életünk, úgy, ahogy a megkezdett ének utolsó verszakában is énekelhetünk most erről. Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Nap és pajzs az Úristen, boldog, aki benne bízik. Sóvárok, sőt, eped az én lelkem az Úr házáért. Szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje Te vagy, Istenem, akinek szívében a Te útjaid vannak. Nap és pajzs az Úristen, boldog, aki benne bízik. Dicsőség az Atyának, dicsőség egy Fiának, s a drága Szent Léleknek. magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme lehessen mindegyikünkkel. Isten színe előtt éppen ezért gondoljunk a magunk méltatlanságára, és valljuk meg bűneinket. Bűnökkel terhelten járulok eléd, irgalmas Istenem, hiszen vétkeztem parancsolataid ellen, és megvetettem kegyelmedet, pedig irgalmadra szorulok. Kérlek, add nekem újjáteremtő szent lelkedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Ó, töröld el én vétkem, érgalmas jó Úr Isten, szent fiad vérért, könyörülj én rajtam, e benned van bizalom. Isten megkönyörült rajtunk, és ha valaki vétkezett, van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Ő az engesztelés a mi bűneinkért. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az isteni jó akarat emberei között. Dicsőség a magasságban a hatalmas Istennek, béke legyen a világban mindenhol az embernek. Hála néked, menj királya, irgalmas Isten báránya, szent háromság dicsérő. Imádkozzunk, mindenható örök Isten, ajándékoz mindegyikünknek élő hitet, és növeld bennünk a hitet, a reménységet és a szeretetet, hogy embertársaink javát szolgálva tetszésed szerint éljünk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. A Szent Háromság ünnepe utáni 14. vasárnapon hallgassuk meg a felolvasásra kijelölt óegyházi evangéliumi igeszakaszt, amint megírva találjuk azt a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 17. részében, a 11. verstől a 19. versig a következőképpen. Amikor útban volt Jézus Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és hangosan dicsőítette az Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És azt mondta az Úr: kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, ami atyánknak akarata szerint, aké a dicsőség örökkön örökké. Amen. A Szent Háromság ünnepe utáni 14. vasárnapon hallgassuk meg az ez alkalomra igehirdetés alapjául kirendelt ószövetségi szentigét, amint megírva találjuk Sámuel első könyve 16. részében, a 13. verstől a 23. versig a következőképpen. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. Saultól viszont eltávozott az Úr lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött. Akkor ezt mondták a szolgái Saulnak: látod, Istennek egy rossz szelleme gyötör téged. De a mi urunknak csak szólnia kell, és szolgáit készek keresni egy embert, aki ért a lantpengetéshez. És ha majd Istennek a rossz szelleme megszáll, akkor pengetni fogja a lantot, és jobban leszel. Saul így felelt a szolgáknak: nézzetek hát nekem egy embert, aki jól tud lantot pengetni, és hozzátok hozzám. Ekkor megszólalt az egyik legény, és ezt mondta: én láttam a betlehemi Isai egyik fiát, aki tud lantot pengetni. Derék férfi, harcra termett, okos beszédű, daliás ember, és vele van az Úr. Ezért követeket küldött Saul Isaihoz ezzel az üzenettel: küld hozzám fiadat, Dávidot, aki a juhok mellett van. Isai pedig fogott egy szamarat, arra kenyeret, egy tömlő bort, meg egy kecskegidát rakott, és elküldte fiával, Dáviddal Saulnak. Dávid megérkezett Saulhoz, és megállt előtte, ő pedig igen megszerette őt, és a fegyverhordozója lett. Akkor ezt az üzenetet küldte Saul Isaihoz: hagyd mellettem Dávidot, mert kedvességet talált szemeimben. És valahányszor megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, fogta Dávid a lantot, és pengette a kezével. Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott róla. Amen. Nehéz ószövetségi történet ez, kedves nyíregyházi gyülekezet. Megrázó történet, és én pedig szeretném az Isten igéjét úgy hirdetni közöttetek, hogy az felrázó legyen mindegyikünk számára. Hiszen arról van szó, hogy kié is az életünk? Ki töltheti be? Milyen hatás alatt élünk? Az Ószövetség idején Isten szent lelke csak kivételeseknek adatott, időleges ajándékként és valamilyen szolgálat elvégzésére, általában ezt fejezte ki az olajjal való megkenés is. Isten számára elkülönített, a tőle rendelt különleges szolgálatra valaki, és ehhez az Úr lelkét kapja. Így kapta az Úr lelkét egykor Saul is, és így lett Izrael királya. De aztán rettenetes gellert kapott az élete, a hiú dicsőségvágy eluralkodott a szívében, pedig alázatosan indult, és aztán tudatosan felülbírálta Isten szavát, tehát többszöri engedetlenség után következik az, hogy az Úr is megvetett téged, mivel te megvetetted az Úr szavát. És mást választ az Úr. És így kellett Sámuelnek fölkennie Dávidot, testvérei jelenlétében, a legkisebbet, mert Isten nem azt nézi, ami a szem előtt van, mint az ember, hanem ami a szívben van. Nem a termete a lényeges valakinek, nem az, hogy mennyire eszes, mennyire jó képességei vannak. Dávidnak voltak ilyen képességei, de nem ez számított, hanem a szíve, milyen az Úr előtt. Egyszerű, alázatos, Istenre figyelő szív-e, vagy nem. Amikor mindezt elmondtam bevezetésül, hadd jelezzem rögtön, hogy az új szövetségben, Isten új szövetségi népe körében már mindenki, aki csak befogadja az Úr Jézus Krisztust, részesül Isten szent lelkének az ajándékában. Úgy, ahogy a római levél egyik mára kijelölt szakaszában a 8. részben olvashatjuk. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. És maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. És örökösei, Krisztus örökös társaiként az ő országának, erről is szó van ott. De ugyanakkor abban a fejezetben ott van az is, hogy akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Az övé vagy-e? Tényleg? Vagy még nem? És milyen befolyás alatt van az életed? Mert semlegesség nincs. Üres nem maradhat a szív. Ez az ószövetségi történet éppen ezt mutatja meg nekünk félelmetesen. Ahonnan eltávozik az Úr lelke. És mennyiszer van így ma is emberekkel, hogy időlegesen Isten lelkének a hatása alá kerültek. Talán egy hívő ember a közelükben van, és olyan jó is volt számukra az a hatás, amit tőle kaptak. Meg is érintett őket, de aztán elfordulnak, tudatosan ellene szegülnek annak, amit megértettek Isten igéjéből. Akkor ott nem marad semlegesség. Nem maradhat üresen a szív. Isten ítéleteképpen elfoglalhatja a gonosz lélek annak az embernek a szívét, aki ellene áll az Isten vonzásának, az Isten igéjének. Nincs lelkileg üres tér. Vagy Isten lelkének a hatása alatt lehet valaki, vagy a gonosz hatása alatt. És milyen félelmetes ebbe is belegondolni. A szolgák maguk is látták, hogy mi van Saullal. Nem egyszerűen csak rátör időnként a buskomorság, vagy tombolni kezd. Nem az idegrendszerével van csupán baj, hanem azt mondják, hogy Istennek egy rossz szelleme, egy gonosz lelke gyötör téged. Félelmetes, ugye? Ezzel kifejezik azt, hogy a gonosz lelkek is, az Isten ellen lázadó szellemi teremtmények is alá vannak vetve Isten hatalmának. És Isten von korlátot elébük. A Szent Isten, aki mindent az ő tökéletes szentsége és jósága szerint cselekszik. Ő az, aki jogosság és igazság szerint jár el a gonosszal szemben is. És ahol az ember a gonosznak enged, Isten ellen lázad, Isten szavát felülbírálja, ott jogokat szerez a gonosz az ember életén. És Isten így ráengedi a megáltalkodott emberre a gonosz lelket, mint ahogy Saulnál látjuk ezt. Vannak olyan bűnök, amikről így szoktunk beszélni összefoglalóan, hogy okkult bűnök. Mózes 5. könyvében szó van erről, de másutt is, és újra meg újra szólni kell erről. Izraelnek a honfoglalása előtt Mózes által Isten hirdettette, hogy ne találtassék te közötted, aki fiát vagy leányát átvigye a tűzön. Ez volt a legborzalmasabb bálványáldozat. Se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngösöktől tudakozódó, se titokfejtő, se halott idéző, mert mind utálatos az Úr előtt, aki ezeket műveli. Te néked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened. Saul király volt az, aki a törvény rendelkezéseit egyébként végrehajtotta, az ószövetségi törvény rendelkezéseit, és kiirtotta a jövendőmondókat és az igézőket Izraelből. És mégis ő maga is a gonosz hatása alá kerülhetett Isten ítéleteképpen, mert mit kellett mondani a Sámuel prófétának Saul számára? Az előző fejezetben olvassuk. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Nem kell ahhoz direkt bálványimádónak lenni, képek, szobrok előtt hajbókolni, vagy jövendőmondóhoz menni, hogy démoni hatás alá kerüljön az életed, ezek által is az alá kerül, és a kereszténység sok megromlása is ezt mutatja. Azért tudnak emberek, nem tudnak, pontosítok, azért vannak annyira bűvölet alatt a tévejgésekben, hamis hiedelmekben, akár kegyképek tiszteletében, akár idegen lélek bűvölete alatt, mert ez tényleg bűvölet. És emberi meggyőzés nem használ. Csak Jézus Krisztus szabadítása tud használni. Minden esetben. De hát oly sokszor azt is látjuk, hogy nincs semmi különösebb ilyen dolog. Valami kézzelfogható tévejgés, hamis kultusz valakinek az életében. Nem járt halott idézőnél, nem jósoltatott magának. Mégis olyan démoni megkötözöttség van az életében, hogy szörnyű. És szörnyű módon még hívő embereknél is elő tud fordulni. A józan nem hívő emberek is megdöbbennek rajta, hogy mi van ezzel, amikor érthetetlenül elkezd valakiben munkálni egy nem emberi irigység, féltékenység, bajkeverés. Mi ennek a titka? Az, amit Sámuel megmondott Saulnak. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás bűne. Ugyanolyanok a következményei. És az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Ugyanolyanok a következményei. És merre felé haladunk? Isten igéje figyelmeztet, hogy tömegesen fog bekövetkezni az emberekre az, hogy Isten bocsátja rájuk a tévejgés erejét. A törvény taposó fellépése, az Úr Jézus visszajövetele előtt, az Antikrisztus fellépése majd úgy lesz, ahogy Pál apostol ír elől a második tesszalonikai levelében, hogy annak az eljövetele a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával. És a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem akarták az igazságot szeretni, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévejgés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Éppen Saul története kapcsán ezt a figyelmeztetést is meg kell hallanunk, és ugyanakkor a biztatást, ami már a hívőknek szól, hogy mivel ilyen ígéreteink vannak, hogy magához fogad tudnilik az Isten örökre szólóan, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól. Testi paráznaságtól és lelki paráznaságtól. Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelődésünket. Mert, idézem a másik igét, ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, amit vet az ember, azt fogja aratni is. És félelmetes, amikor Isten szolgáltatja ki az engedetlen embert annak, amit az ember választott. Isten szolgáltatja ki a gonosz erőknek, amelyek jogot szereztek az ember fölött. Mennyire más ezzel szemben, amit Dávidnál látunk. Reászállott az Úr lelke, és vele volt az Úr. És Saul szolgái között van valaki, aki ezt is ki tudja mondani. Nem csak azt látják, hogy mi van Saullal, mekkora a baj, és a zeneterápiát ajánlják. Van zeneterápia, van nyugtató zene, ami tüneti kezelésnek jó, és segíthet valamit. De ez a legény azt is elmondja Dávidról, hogy az nem csak a zenéhez, a jó zenéhez, a nyugtató zenéhez ért, a landpengetéshez, hanem vele van az Úr. Vele van az Úr. Ez egy hívő ember, aki az Úrban bízva védte a juhokat oroszlánnal és medvével szemben is, és az Úrban bízva győzött annyi veszedelmes helyzetben. Vele van az Úr. Hát így kerül Dávid Saul udvarába, és milyen döbbenetes, hogy ez az ember, akit újra meg újra a gonosz lélek gyötör, Isten büntetéseképpen, ez az ember megszereti Dávidot. Sokszor így van a megkötözött emberekkel, hogy olyan jó nekik a hívő közelében, akivel vele van az Úr. De mi lesz azután? Ha ez csak ideiglenes marad, akkor rossz fordulatot vesz a történet azután, mint ahogy Saul történetében is látjuk, hogy később tombolni kezd benne a gonosz lélek Dávid ellen. És mennyiszer így van ez, hogy emberekben érthetetlen tombolás van azok ellen, akiknek az életében jelen van a Szentlélek által Jézus Krisztus. És akiktől segítséget is vártak, de aztán ellene fordulnak. Mert vagy engedsz az Isten lelkének, vagy hatalmat vesz a gonosz, Nincs semlegesség, újra mondom. Bárcsak mi mindnyájan Isten szent lelkének engednénk, és az új szövetségben immár a szent lélek adatik mindazoknak, akik engednek neki, és azok a lélek vezetése alatt járhatnak. A körülöttük lévőknek is javára, akár elfogadják ezt tőlük, akár ellenük fordulnak. Ahogy Dávid javára lehetett Saulnak. Jó volt Saulnak, amikor ott volt Dávid, mert eltávozott róla a gonosz lélek Saulról. Nem egyszerűen a landpengetés okozta ezt, hanem a szent lélek jelenléte Dávidnál. Milyen hatalmas dolog ez. De kár, hogy Saul nem engedett újra az Isten lelkének. Benne ott maradt a gőg és a féltékenység és a bosszúálló indulat. Vigyázzatok a haraggal. Ezzel kapcsolatban figyelmeztet minket Pál apostol az efezusi levelében, mindegyikünket. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon, se az ördögnek ne adjatok helyet. Ne adjatok helyet az ördögnek, hanem adjunk helyet a szent léleknek, aki megszentel, aki Isten számára elkülönít, lefoglal, bizonyosságot ad és vezet. Jézus Krisztushoz kapcsol minket, ahhoz az Úr Jézus Krisztushoz, aki megváltott bennünket, akiben velünk az Isten, Immanuel, velünk az Isten. Jézus Krisztusnak ez volt az egyik proféciai neve. Máté evangéliuma is erre utal. Ő az, aki meg tudja törni a sátán erejét, aki meg tud szabadítani a bűnökből. Jézus Krisztus az, az ő lelkének engedjünk mindnyájan, hogy velünk legyen az Úr, és mi ő vele. És hatalmát, szeretetének, kegyelmének dicsőségét mutathassa meg bennünk. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, beszélj velünk tovább mindabból, amit az igéből hallhattunk. Folytass tovább velünk, hogy megértsük, mi a baj, milyen rettenetes, ha felülbíráljuk a te szavadat, és engedetlenek vagyunk. Milyen rettenetes következmények lehetnek ebből, amikor te kiszolgáltatod az embert a gonosznak, akinek engedett. Bárcsak mi mindnyájan te szent lelkednek engednénk már. Köszönjük, hogy az új szövetségben a te lelked a bűnbánatra vezető és Jézus Krisztushoz vezető lélek adatik mindazoknak, akik csak engednek neki. Hadd engedjünk szent lelkednek, kicsinyek és nagyok. Hadd legyen az életünk olyan, hogy arról másoknak is azt kelljen megállapítaniuk. Ezzel az emberrel vele van az Úr. És ha te velünk vagy, ki lehet ellenünk? A gonosz minden hatalma megtörik akkor rajtunk. Aki tulajdon fiadnak nem kedvesztél, hanem őt mindnyájunkért odaadtad, mi módon ne ajándékoznál vele együtt mindent mi nékünk. Vezess így a te szent lelkeddel, álhatatosságra, örömre, engedelmességre, bizonyosságra, élő reménységre. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
győzedelmet
ad. Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek titeket, amikor gyülekezetébe jöttetek ezzel a kicsin gyermekkel, hogy számára a keresztség áldását, ajándékát kérjétek. Hallgassátok meg először a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket is, és őrizze meg bejövetelét és kimenetelét mostantól fogva mind örökké. Amen. Jézus Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tanítványait az evangélium hirdetésére szélese világba kiküldve, Urunk Jézus Krisztus ezt is mondta: aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Íme ezek az igék is tanúsítják számunkra, mi Isten szándéka a keresztséggel. Az, hogy Jézus Krisztushoz tartozzunk, aki meghalt a mi bűneinkért, és feltámadott megigazulásunkért, örök életünkért. Jézus Krisztus halálába legyünk Isten előtt belerejtve, beletemetve, és az Úr Jézussal éljünk új életbe. Erre hív el az Isten. Ezt pecsételi meg, ezt szemlélteti, ezt fejezi ki a keresztség. Hogyan lehet jól fogadni? Csak hittel. Dominik még nem tud hitvallást tenni. Érte, a ti hitvallásotokra van még inkább ezért szükség. Arra van szükség, hogy ti magatok hitetek karjain hordozzátok az Úr előtt ezt a gyermeket. Édesanyja és keresztmama, és erre a hitre segíts el az édesapát is, az élő Isten. Mit jelent hinni igazán, hinni Jézus Krisztusba? Ezzel kapcsolatosan hadd olvassam föl a keresztelési igehirdetés alapigéjeként azt a szent igét, amelyet megírva találunk a János írása szerinti Szent Evangélium 11. részében, a 26. versben. Kérlek, fennállva hallgassátok a következőképpen. Jézus Krisztus Urunk szavai ezek: és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Amen. Akik olvasták ma már a Bibliaolvasó útmutatónkat, megtalálták benne ezt a mondatot, picit rövidebben, mint ahogy felolvastam, mint a mai napnak új szövetségi napi igéjét. Milyen hatalmas kijelentése van Jézus Krisztusnak ebben az igében. Ott a Lázár sírja közelébe, ott és akkor, amikor szomorkodnak Lázár testvérei, nővérei, de megvallják a hitüket is. Nekik nem volt kétséges, hogy lesz feltámadás. De ebben a pillanatban az Úr Jézus valami olyat mond, ami egészen új fényben ragyogtatja föl a feltámadást is. Azt mondja: én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, ha meghal is él. És ezt a mondatot folytatja ezzel: és aki él és hisz bennem, soha meg nem hal, hiszed ezt? Mit jelent igazán hinni? Erről van tehát szó. Él és hisz bennem, egy lélegzetre mondja ezt Jézus Krisztus. Benne élek, benne hiszek. Ezt jelenti igazán hinni. Életkapcsolatot Jézus Krisztussal. Azt jelenti, hogy ő az én életem. Ő az én életelemem. Máshol így olvassuk ezt, hogy akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs az Isten fia, abban meg az élet sincs meg. azt kívánjátok, hogy igazi élete legyen ennek a kicsi fiúnak is. Ezt kívánjuk mind. És az igazi élet, az csak úgy lehet az övé is, ha Jézus Krisztussal személyes hitbeli kapcsolatban lesz. Meg a tietek is csak így lehet az igazi élet. Mert az élet nem annyi, hogy erő, egészség valameddig, bírjuk magunkat valameddig, aztán vége. Ez csak a biológiai élet. Az igazi élet az, amin a halál sem vehet erőt. Lelki élet, ami az örökké valóságba nyúlik, és ott teljesedik ki igazán. Majd a boldog testi feltámadáson keresztül is, amikor Isten egészen helyreállítja az ő megváltottai. Erre nézve írja Pál apostol például ezt is, hogy meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, akivel el vagytok pecsételve a megváltás napjára, a teljes váltság napjára. A megváltás majd a feltámadásban teljesedik be a megváltottak számára. De itt kezdődik el, hogy a megváltottak közé tartoz. Amikor a bensőleg halott állapotából átmegy valaki az életbe. Amikor a lelkileg halott állapotából élő hitre jut, ki tudja ezt megtenni az emberrel? Csak a Szentlélek tudja ezt megtenni. De közben a hívő szülőknek ott van a nagy felelőssége, hogy hitben éljenek és hitre neveljék a rájuk bízott gyermeket. Hitet adni csak a Szentlélek tud, de a hitre nevelés a mi felelősségünk. Újra és újra ezt kell hangsúlyoznom. És most különösen is ebben a megvilágításban, hogy mit is jelent igazán hinni. Jézus Krisztusban élni. Az egyik temetésen is erről énekelhettünk. Benne élek, haláltól se félek. Jót remélek, tőle csak el ne térjek. El ne menyészem a sírban végképpen. Mennyben lesz részem. Hát Jézus Krisztus maga kérdezi most az én ajkaimmal, hiszed-e ezt? Azt mondja, aki csak él és hisz bennem, soha meg nem hal. A testi halál a lelki életet nem semmisíti meg. Az örök életet nem semmisíti meg. Ezt mondja az Úr Jézus ezzel. És kérdezi, hiszed-e ezt? Bár csak szívből tudnátok mindnyájan azt mondani. Most is, akik itt álltok, egy kisgyermekért, és mi mindnyájan, hogy igen, Uram, én hiszek neked, amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, kérünk, fogadd kegyelmedbe a keresztségben ezt a kisgyermeket. Tedd őt is egyházad élő tagjává, adj neki élő hitet, hogy veled éljen itt a földön már, és veled nálad az Atya örök országában. Az örök dicsőségben része lehessen, soha meg ne haljon lelkileg, a tiéd lehessen örökre, és vele együtt sokan-sokan közülünk. Amen. Mielőtt Krisztus Urunk rendelése szerint megkeresztelhetnénk ezt a gyermeket, tegyetek tehát vallást hitetekről magatok és a gyermek nevében. Az Isten tiszteleten már elhangzott apostoli hitvallás szerint kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami megváltó Úrunkban, és a megszentelő Szentlélekben hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesüljön, azért, hogy Isten gyermeke Krisztus egyházának tagja legyen, akarjátok-e? És vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok-e gyermek hívő keresztjénné nevekedéséről, vállaljátok-e? Isten is hallotta válaszaitokat, és tudja, mi van a szívetekben. Jöjjetek a keresztelés helyére! Kedves édesanyja testvérünk, a kegyelmes Isten megsegített téged, amikor a fájdalmak sokaságából e világra hozta e kicsin gyermek életét. és téged is megőrzött. Ezt a gyermeket most a keresztségben gyermekévé is hívta el, neked pedig erőt és készséget adott arra, hogy megjelenj gyülekezetében. Áld és magasztald az Urat kimondhatatlan jóságáért, és tőle kérj erőt, bölcsességet és hitet, édesanyai hivatásod hűséges betöltéséhez. Zsoltárral tegyünk bizonyságot Isten jóságáról. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk üdvösségünk ősziklájának. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Íme az Úr ajándéka a gyermek, az anya méh gyümölcse jutalom. Boldog az, aki féli az Urat és az ő útjain jár. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk üdvösségünk kősziklájának. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, irgalmas mennyei Atyánk, ezért a kicsi életért. Köszönjük a komolyságot, amit látunk tekintetében, köszönjük, hogy megőrizted sok veszedelemtől már eddig is, és köszönjük, hogy most kegyelmedbe ajánlhattuk őt a keresztségbe. Tedd őt valóban egyházad élő tagjává. Áld meg a szülőket, az édesanyát, az édesapát, hogy ők maguk is tudjanak tudatosan engedelmeskedni neked. Adj nekik élő hitet, és a keresztanyának is, és a többi családtagoknak. Gyarapítsd az üdvözülőkkel a te szent gyülekezetedet közöttünk, akiket a te szent lelked szentel meg, hogy engedelmességben járjunk lelked vezetése és fegyelme alatt, hogy meg ne szomorítsuk lelkedet, hogy hatalmat ne vegyen rajtunk a gonosz. Őrizd minden tévejgéstől, pogány misztikától és mindenféle hamis tantól és szokástól. Hadd tisztuljunk meg ezekből, és ne számítson más nekünk csak a te igéd. Járjunk igéd világosságában, és oda hívjunk másokat is. Könyörülj a kereszténységen szerte a világon, hisz annyi benne a tévejgés és az engedetlenség. Könyörgünk üldözött keresztény testvéreinkért. Adj nekik erőt, oltalmat, bátorságot, győzelmet. Könyörgünk az ínségben levőkért. Sok-sok család is, sok-sok gyermekes család is milyen gondban van manapság. Te rendelt ki a megoldást sok család gondjaira, és te adj belátást, bölcsességet a vezetőknek. Könyörgünk a népekért, hisz annyi a gyűlölség, a veszedelem, a háborúság és a katasztrófa. Fékezd még a gonosz erőit irgalmasan. De figyelmeztess is, hogy az engedetlenségnek súlyosak a következményei. És a gonosz rátör az emberekre, mindazokra, akik engedetlenek veled szemben. Könyörgünk, hallgass meg, és vont szívünket magadhoz. Jézus Krisztusért kérünk, akinek nevében a tőle tanult imádsággal, remélve, hogy a gyermeknek is mindennapi imádsága lesz ez, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Felállva immár mindnyájan, fogadjátok az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon néked békességet.